még mindig az inkrementális megértési csővezetéken túrázunk, most már harmadik alkalommal, és még mindig nem értünk a végére. Remélhetőleg azért ma ezt meg fogjuk tenni. Ugye idáig arról beszéltünk, hogy kiindulunk a modellből, elvégezzük a teszelációt, háromszögekkel, törött vonalokkal közelítjük a virtuális világban szereplő objektumokat, aztán transformálunk az objektumokat a referencia helyzetből, a világ koordináta rendszeren keresztül átvisszük rögtön a normalizált eszközkoordináta rendszerbe. Egy modellezési, aztán kameraperspektív transformáció végrehajtása után megtárgyaltuk múltkor azt, hogy ebben a koordinátarendszerben még a homogén koordinátáknak, a dékált koordinátákra történő átváltása előtt elvégezzük a vágást. Sajnos nem késleltethetjük a vágás műveletet homogén osztás utára. Nem végezhetjük ezt a műveletet dékált koordinátákban, mert akkor nem tudnánk elegánsan kezelni ugye a kifordulási problémát. Vágás után már nyugodtan homogén oszthatunk, tehát megkapjuk a pontjainkat normalizált eszközkoordináta rendszerben, amit úgy kell elképzelni, mint egy kis kockát, -1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, sarokpontokkal és a koordináta a tengelyekkel párhuzamos élekkel. Ezek után a következő lépés a viewport, vagy nézeti transformáció lenne, ami az XY-ban a -1, 1 tartományt átalakítja a tényleges téglalap, nézeti téglalap felbontásának és elhelyezkedésének megfelelően, Z-ben pedig a -1, 1 tartományt áttransformálja a 0-1-be. Ez a képernyő koordináta rendszer. Képernyő koordináta rendszerben a vetítés többek között triviális, mert egy XYZ pont az XY pixelre vetül, az első két koordináta egy az egyben megegyezik a pixel koordinátákkal. Az E koordinátát lehetne felhasználni a takarási viszonyok eldöntéséhez. Na most, ha olyan képszintézis eljárást célzunk meg, ahol nem foglalkozunk a takarással, akkor lényegében a végére értünk a folyamatnak, a dolgot meg is valósíthatjuk. Egy ilyen képszintézis eljárás, amiben a takarást átugorjuk, az úgynevezett húzalvász képszintézis. A húzalvász képszintézisnél a teszelláció során igazából nem a háromszögekkel foglalkozunk elsősorban, hanem csak a háromszögek vagy a poligonok éleivel. Ezek az élek persze csúcspontokkal definiálva mennek végig a megjelenítési csővezetéken. Ugye az élek két végpontját szorozzuk egy-egy 4x4-es mátrixszal, ami referenciahelyzetből közvetlenül normalizált eszközkoordináta rendszerbe visz át. A élekre hajtjuk végre a vágási algoritmust, Cohen-Sutherland vágási algoritmus homogén koordinátákban 6 oldalra, mert egy kockának 6 oldala van. Ugye az élek végpontjaira alkalmazzuk a homogén osztást, majd két darab szorzás és két darab összeadás, hogy ők a -1, 1-ből ténylegesen pixel koordinátában találják magukat, és nem sok műveletet mondtam, össze lehet számolgatni azokat a szorzásokat és két osztást, meg néhány összeadást, ami idáig egy pont átment. Már a szakasz két végpontja ott termett a képernyőn pixel koordinátákban. Ugye meg kell keresnünk azokat a pixeleket, akiket át kell színezni ahhoz, hogy a felhasználó szakasznak lássa ezt az egészet. Megtanultuk, úgy hívtuk, hogy 2D szakaszrajzolás. Sokféle 2D szakaszrajzoló algoritmus van, mi egyet ismertünk meg, a DDA algoritmust. És kész. Ugye a DDA algoritmus kipöttyent a végén egy pixel sorozatot, amely megváltozik a rastertárban, keletkező kép összeáll. Ugye egy ilyen húzalvász kép elég a műszaki rajz ízű. Hát nem természetes analógia. Nyilván, hogyha nagyon sok objektum tűnik föl, akkor egyre inkább kuszábbá válik a dolog. Mi nem is folytatjuk ezt az irányt, csak megmutattam, hogy ennek ugye az az előnye, hogy nem kell takarással foglalkozni, ezért nagyon könnyen implementálható. Számunkra az érdekesebb és fontosabb algoritmusok azok lesznek, amelyek a takarással is foglalkoznak. Ezeket úgy hívják, hogy solid rendering, amit jobb hiány tömör képszintézisnek fordíthatunk le. Ugye ezek most már nem élekkel, hanem a háromszög lapjaival foglalkoznak, és igenis vizsgálják azt a kérdést, hogy egy lap látszik-e, vagy nem, illetve melyik része látszik, vagy nem. Még mielőtt belevágnánk ezeknek az ismertetésébe, szeretném újból hangsúlyozni, hogy képernyő koordináta rendszerben vagyunk. Azért transformáltuk át a világot ebbe a képernyő koordináta rendszerbe, hogy ez a takarási algoritmus meg a vetítés egyszerű legyen, a lehető legegyszerűbb legyen. Ugye a képernyő koordináta rendszerben a sugarak a Z-tengellyel párhuzamosak, és azon XY pixelen mennek át, ugye, amely nekik megfelel. Az Z-ben meg a látható tartomány, a vágás az azon kívül eső részeket már eltávolította, a 0-1 tartományba esik. Ebben kell gondolkodni, az algoritmusnak ebben a koordinátorrendszerben kell működni. Azért szeretjük ezt a koordinátorrendszert, mert két pontról például triviálisan megmondható, hogy takarják-e egymást, ugyanarra a pixelre vetülnek-e, hát akkor történik ez a dolog, hogyha az XY koordinátáik páronként megegyeznek. Azt fogja takarni a másikat, aminek az Z koordinátája kisebb. Vetítés is, ezt már előbb emlegettem, ugyanígy triviális. Tehát itt fogunk dolgozni, ez az egyik megállapítás. A láthatósági algoritmusokat két nagy csoporttal lehet osztani. Az egyiket úgy hívják, hogy objektum tér vagy objektum precíziós algoritmusok, amelyek a látható felületeket geometriai pontossággal, tehát háromszögekkel vagy poligonokkal határozzák meg. A másik kategóriába a képtér algoritmusok tartoznak, amik nagyon erősen kihasználják azt, hogy a keletkező kép véges számú pixelből áll. Tehát igazából csak véges számúszor kell föltennünk magunknak azt a kérdést, hogy ezen pixel középpontjába mi tűnik föl. Ugye az objektumtér algoritmus elvileg akármilyen fölbontású megjelenítőn jól működik, akár ki is lehet rajzolni egy plotterrel, ha úgy tetszik. A képtér algoritmusok pedig kizárólag ugye a raszteres megjelenítést célozzák meg. Most lehet, hogy egy kicsit nagyzolásnak fog tűnni, hogy rögtön osztályoztuk a takarási algoritmusokat, mert őszintén bevallva egy fél objektumtér algoritmust fogok itten ismertetni, és egy darab képtér algoritmus, tehát összesen másfél algoritmushoz rögtön alkottunk két kategóriát. Mentségemre szolgáljon, hogy azért ennél több láthatósági algoritmus létezik. Itt utalnék egy elég híres cikkre, ami 25 évvel ezelőtt jelent meg. Egyik szerzője az a Sutherland, aki a vágás kapcsán ugye többször megneveződött ebben a terembe. Ennek a cikknek az volt a címe, hogy A Characterization of 10 Hidden Surface Algorithms. És akkor 10 különböző algoritmusról beszélt, kijelölve a jövő irányait. Na most egyébként a 10 algoritmus közül ma szinte egyiket sem használják, és a jövő irányok is azóta elhaltak, de ez egy másik érdekes. Szóval mi csak másfelet fogunk itten ismertetni, de hát azért jó tudni, hogy ezen kívül van más is. Megjegyezném azt is, hogy a képtér algoritmusokhoz tartozik egy régi ismerős. A sugárkövetés is tulajdonképpen egy képtér algoritmus, mert az is úgy működik, hogy végigmegy a pixeleken egyenként. És minden pixelnél fölteszi magának azt a kérdést, hogy vajon a pixel középpontján keresztül melyik objektum látszik. Ez egy képtér algoritmus. Ide, hogy az inkrementális képszintézishez nem szokták felsorolni a sugárkövetést azért, mert a sugárkövetés világkoordinátákban dolgozik. Ugye a inkrementális képszintézis takarási algoritmusai pedig képernyő koordináta rendszerben. A sugárkövetés működhetne itt is, de teljesen felesleges áttransformálni a világot a sugárkövetés érdekében képernyő koordináta rendszerbe, és a sugárkövetés önmagában nem tudja kihasználni ennek a koordináta rendszernek a specialitásait. Pontosan ugyanolyan lassan vagy gyorsan futna, mint közvetlenül világkoordináta rendszerben. Ezek után ugye a transformációt világból ide felesleges végrehajtani. De jellegét tekintve, hogy a sugárkövetés is egy képtér vagy képprecizitású algoritmus. Na, essünk neki. Először a fél objektumprecíziós algoritmus jön. ha a lapjaink, ugye a háromszögeink valóban közre fognak egy háromdimenziós, legyártható objektumot, egy valódi testet, nem csak úgy magukban röpdösnek össze-vissza a térbe, akkor minden háromszög lapnak két oldala azonosítható. Egy külső oldal, ami látható, és egy belső oldal, amihez úgy jutunk át, hogy megyünk, mendegélünk, belépünk az objektumba, az objektum atomjai között ugye megpróbálunk utat vágni magunknak, és akkor egyszer csak eljutunk ehhez a laphoz. Van egy külső oldal, meg egy belső oldal. Nyilvánvalóan a belső oldal soha nem látható. Soha nem látható, mert éppen az az objektum, akinek ő a, ugye a határoló lapja takarja. Ezek után, ha sikerülne azonosítani azt, hogy egy adott nézőpontba egy lap az első oldalával, vagy a hátsó oldalával tűnik föl, és hogyha a hátsó oldalával tűnik föl, akkor nyugodtan megszabadulhatunk tőle, mert ez garantáltan takart. Ez a ugye, hátsó lap eldobás, vagy szép magyar kifejezéssel backface cullingnak a alapötlete. Hogyan lehet eldönteni, hogyha ránézünk egy háromszögre, vagy egy poligonra, akkor annak az előső oldala, vagy a hátsó oldala tűnik föl. Ugye ehhez az az információ is szükségeltetik, hogy a lapon kívül az objektum, aminek ő a határoló lapja, hol van. Persze az inkrementális csővezetékben mi szeretjük a csúcspontokat, háromszögeket egyenként földolgozni, nem pedig ugye összevonni a információt objektumok szintjén. Ezért megpróbáljuk belekódolni ezt a tudást magába a háromszögbe. Ugye egy háromszög akár referencia helyzetéből ugye három csúcsponttal adott. Most ezt a három csúcspontot kétféle sorrendbe is felsorolhatom. Ebbe a sorrendbe, meg ebbe a sorrendbe. Például definíció szerint önkényesen mondjuk azt, hogy a modellezés szintjén úgy kell megadni a határoló háromszögeket, hogyha kívülről tekintünk rá erre a lapra, akkor a csúcsok az óra mutató járásával megegyező sorrendbe kövessék egymást. Ugye jogom van ehhez. Mert ha ezt megtettem, akkor ugye a háromszöget egyedül végigvezetettem a csővezetéken. A körüljárási irány fogja hordozni azt az információt, hogy melyik az első lap, melyik a hátsó lap. Ugye, hogyha azzal a megállapodással élek, hogy akkor látom az első oldalát, hogyha a felsorolt csúcsok egymás után az óramutató járásával megegyező sorrendben vannak, és hogyha az óramutató járásával ellentétes, akkor nyilván a másik lap tűnik föl, a hátsó lap tűnik föl. Na, ebben az esetben például a élvektorok, tehát az R3-R1 meg az R2-R1 vektoriális szorzatával a laphoz rendelhető egy normál vektor, ami ilyen esetben kifelé mutat. Ennek a óramutató járásával megegyező sorrendben sorolom föl a csúcsait, az így ezzel a képlettel számolt normál vektor a kifelé mutat. Tehát az első hátsó lap osztályozást az alapján is végezhetjük, hogy így kiszámoljuk a normál vektort, és megnézzük, hogy az felénk mutat. Ha felénk mutat, akkor a lap első oldala látható, tehát potenciálisan látható. Ha elfelé mutat, akkor a lap hátsó oldala tűnik föl számunkra, tehát garantáltan nem látszik, el is dobhatom. Képernyő koordináta rendszerben oldjuk meg a láthatósági feladatot. Ebben a képernyő koordináta rendszerben számítjuk ki a normál vektort a három csúcspont, ide transformált csúcspont alapján, ugye ezzel a vektoriális szorzattal. Képernyő koordináta rendszerben hogy dönthetjük el, hogy egy normál vektor a szem irányába néz-e vagy sem? Ugye a szem az z-tenger irányába néz, akkor fog a normál vektor a szem irányába nézni, hogyha annak a z-komponense negatív. Ha pozitív, akkor elfelé néz. Tehát három csúcspont, egy normál vektor számítás, a normál vektorból a z-komponensre vagyok kíváncsi, pontosabban annak csak az előjelére vagyok kíváncsi. Ha az pozitívnak adódik, akkor a lapnak a hátsó oldalát látom, tehát garantáltan a lap takart. amennyiben, ezt megint hangsúlyozni kell, amennyiben az tényleg lap egy érvényes testnek a határoló lapja. Tehát eldobható. Ugye azt mondtam, hogy ez egy fél algoritmus. Ugye az látszik, hogy objektum precíziós vagy objektum tér algoritmus, mert szó se volt még pixelekről. Ez egy fél algoritmus, mert ez akkor ad teljes és korrekt eredményt, hogyha a virtuális világomban egyetlen egy konvex testem van. Például ez. Egyetlen egy konvex testnél a elülső oldalak garantáltan nem takarhatják egymást, tehát ha az összes hátsó oldalt, hátsó lapot eldobom, ami marad, az nyugodtan a képernyőre vetíthető és átszínezhető, az garantáltan látszik. Sajnos, hogyha több konvex testem van, vagy maga a test nem konvex, akkor előfordulhat, hogy az előre néző lapok is takarják egymást, tehát ezt a feladatot ezt már nem tudja megoldani. Minden esetre mindenképpen érdemes alkalmazni, mert a hátsó lapoktól egy nagyon könnyű vizsgálattal, hát lényegében egy előjel ellenőrzéssel megszabadít minket. Tehát a további takarási algoritmusok számára fele annyi, durván fele annyi lapot biztosít. És akkor jöjjön az az egyetlen egyszem képtér algoritmus. Ha sugárkövetéssel dolgoznánk, akkor az valahogy úgy néz neki, hogy végigmegyünk az összes pixelen, és minden pixelben meghatározzuk azt az objektumot, most ugye háromszöget, amit a sugár a lehető legközelebb metsz, hát a szemhez, most a szem persze az ideális pontban van, tehát inkább úgy fogalmaznék, hogy amelynek a sugárparamétere vagy a Z koordinátája a legkisebb. Ugye a képernyő koordináta rendszerben a sugárparaméter szerepét igazából a Z-koordináta veszi át, mert a sugarak a Z-tengellyel párhuzamosak. Tehát a sugárkövetés úgy működne, hogy végigmegyünk az összes pixelen, aztán egy pixelen végigmegyünk az összes háromszögön, összes objektumon, mindegyikkel metszéspontot számítunk, és ahogy dolgozzuk föl egymás után az objektumokat, a metszéspontokra a minimális Z koordinátájú metszéspontot keressük. Ugye kezdetben beállítjuk ezt a sugárparamétert vagy a Z-t végtelenre, aztán jönnek a háromszögek, metszéspont, ha az aktuális metszéspont Z koordinátája kisebb, mint az idáig megtalált, láttuk a sugárkövető algoritmusban, akkor ez van legközelebb az idáig feldolgozott objektumok között, és így tovább megyünk végig az összes objektumon. Ez az új algoritmus, nevezzük Z-buffer algoritmusnak, ez nagyon hasonló, csak a ciklusokat, a hurkokat megcseréli. A külső ciklusban nem a pixeleken megyünk végig, hanem az objektumokon. És a belső ciklusban pedig a pixeleken, ugye nem kell az összes pixelen végigmenni, csak azokon a pixeleken, akik ezen háromszög, az éppen aktuálisan feldolgozott háromszög vetületébe esnek. Ugye mivel most egyszerre az összes sugarat követjük, nem ússzuk meg egyetlen egy sugárparaméterrel, amiben a minimumot próbáljuk kideríteni, hanem annyi sugárparamétert kell párhuzamosan föntartani, ahány pixelből áll a képernyő. Ezért a színbuffer ez, ugye, amiben a keletkező szín majd megjelenik. Fölveszünk egy másik buffert is, ezt úgy hívjuk, hogy mélységbuffer, vagy mélységbuffer, vagy Z-buffer. A Z-buffer az egyes pixelek sugárparaméterei. De úgy indul a dolog, hogy ezt a Z-buffert inicializáljuk, ugye mivel minimumot keresünk, egy jó nagy számot, ugye a maximálisan elképzelhető számot írjuk be. Hát gondolhatnánk végtelenre is, de a végtelen helyett mondjuk célszerűbb az egyre gondolni, mert a vágás után garantált, hogy olyan Z értékű pont nem fog megjelenni, akinek a Z koordinátája egynél nagyobb lenne. Ugye ott van a hátsó vágósik ebben a koordinátarendszerben a Z egyenlő egynél. Tehát a végtelenre való inicializálás nyugodtan kicserélhetjük egyre való inicializálásra. És utána szépen végigmegyünk a háromszögek helyeken egyenként, akármilyen sorrendben. Tehát tök mindegy, hogy milyen sorrendben dolgozzuk fel a háromszögeket, mondjuk itt ez a zöld az első, vetítjük a képernyőre. Ugye a vetítés triviális képernyő koordináta rendszerben a csúcspontok XYZ koordinátájából az XY-t ragadom ki. Ez egy kétdimenziós háromszög lesz, és kitöltjük, meglátogatjuk a belülre első pixeleket. Midőn ezt tesszük, egy adott pixelnél kiszámoljuk a háromszög Z koordinátáját, mondjuk ebben a konkrét esetben, ebben a konkrét pixelnél ez 0,6, és azt összehasonlítjuk a pixelhez rendelt sugárparaméterrel, vagy Z értékkel. Ha ez a Z érték kisebb, mint a Z bufferben található Z érték, ez arra utal, hogy a háromszög ezen pontja ebben a pixelben közelebb van, mint az idáig földolgozott legközelebbi. Tehát az idáig földolgozott háromszögek tekintetében ezt is beleértve, ő lesz a legközelebbi, ő lesz a látható. A színét beírjuk a rastertárba, az értékét pedig beírjuk az Z-bufferbe. És ezt ismételgetjük egymás után. Tehát jön a következő háromszög, mondjuk ez, ugye vetítjük, kitöltjük a belső pontokat, az egyes pixeleket, mind az értéket, mind a rastertára csak akkor engedjük meg fölülírni, hogyha a háromszög Z értéke ebben a pontban kisebb, mint az Z-bufferben bennlevő érték. Hát most ebben a konkrét esetben kisebb, mert ez a piros háromszög zusammen, ugye közelebb van a zöldhöz, az első vágósíkhoz, tehát ez engedi fölülírni. Aztán jön a harmadik háromszög, őt is vetítjük. Ezekben a pontokban, ahol ütközés van, természetesen se az Z-buffert, se a rastertárat nem engedi az algoritmus átírni, mert az ő Z-értéke ezekben a pontokban nagyobb, mint az Z-bufferben már meglevő érték, tehát a piros és a zöld, amit ezekben a pontokban létrehozott. Kész. Grafikus rendszerekben, grafikus hardwareben ez az algoritmus, ami 99,99%-ban megvalósított. Emlegettem ezt a Characterization of 10 Hidden Surface Algorithms nevű klasszikus cikket. Érdekes módon ez, bár ismert volt, említésre se kerül, meg a sugárkövetésre. Abban az időben ugyanis úgy gondolták, hogy ezek elméleti érdekességek, praktikus hasznuk zéró. Ugye abban az időben, amikor egy pixelhez 4, maximum 8, hogyha már 8 bit volt egy pixel, ezek a fenekünket vertük a boldogságtól a földhöz, ennyit lehetett megengedni, akkor óriási luxusnak tűnik, ugye minden pixel ez egy lebegő pontos érték, vagy legalábbis 24 bites fix pontos érték hozzára rendelése, csak azért, hogy el tudjuk dönteni, hogy melyik háromszög látszik abban a pixelben. Ugye ma már erről szó nincs. Tehát abban az időben ez teljesen unpraktikus megoldásnak tűnt, mára ez vált egyeduralkodóvá. Akkor nézzük a piszkos részleteket. Ugye az algoritmus vetíti a háromszögeket, ami triviális, kitölti a háromszög vetületébe eső pixeleket, ugye meglátogatja őket vízszintes pásztánként, egy pásztát tekintve, ugye balról jobbra, megtanultuk annak idén, hogy kell poligonokat két dimenzióban kitölteni, hát ugyanez az algoritmus használható itt is, sőt, annak egy egyszerűsített változata, mert itten garantált, hogy egy háromszögről van szó. Ahogy földolgozzuk a pixeleket egymás után, ki kell számolnunk a háromszög ezen pontjának Z koordinátáját. Hogyan? Hát a háromszög az képernyő koordináta rendszerben is háromszög, illeszkedik egy síkra, azaz a Z koordinátája az XY pixel koordinátáknak lineáris függvénye. Ugye a háromszög vagy a sík egyenlete lineáris, hogyha abból kifejezzük az Z-t, mint az XY függvényét, annak is kutya kötelessége lineáris kifejezésnek adódnia. Az E, az XY koordináták lineáris függvénye, tehát mondhatjuk azt, hogy szépen pásztánként kitöltjük a háromszög vetületét, egy pásztán belül megyek balról jobbra, XY akkor a pixel koordináta előáll, behelyettesítem ebben az egyenletben az XY-t, és akkor megkapom a Z-t, amit ugye össze kell hasonlítani az Z-bufferben már eltárolt értékkel. És csak akkor engedem meg az Z-buffer, színbuffer felülírását, hogy ez kisebb, mint az ott levő érték. És ez jól is megy, de van egy bökkenő. Két lebegőpontos szorzás, meg két lebegőpontos összeadás szükségeltetik egy Z-érték kiszámításához. Nekem itt néhány nanoszekundumom van erre, ugye a valós idejű animációhoz. A néhány nanoszekundumos kategóriában a két lebegőpontos szorzás és két lebegőpontos összeadás nagyon-nagyon soknak tűnik. Hál' Istennek eszembe juthat az inkrementális elv. Inkrementális képszintézisnek hívják ezt az egészet, tehát nem véletlenül. És fölismerhetem azt, hogy úgyis a pásztákat dolgozom föl egy pásztába, pedig nem lóugrásba járom be a pixeleket, hanem mindig egyel növelve az X pixel koordinátát. Az inkrementális elv pedig arra utal, hogy ne nulláról kezdjem az Z kiszámítását ezen lineáris képlet alkalmazásával, hanem próbáljam kihasználni azt az Z-t, ami az előző pixelben volt. Hát mi a különbség Z koordinátában egy XY és egy X plusz egy Y pixel koordinátájú pixel között? Ugye, ha ide behelyettesítek X plusz egyet, mennyivel fog nőni a másik oldal? A-val. Egy darab összeadás. A lineáris interpoláció, mert ugye az Z-t lineárisan interpolálom a három csúcsban érvényes Z koordinátára, egy pixelre egyetlen egy összeadással realizálható. Ezt azt sokszor fogjuk mondani, de jegyezzék meg. Ami közvetlenül hardware-re is fordítható. Ez a hardware, hát ilyesmit láttunk már, ugye ez a hardware egy számlálóból áll, ami a pászta X koordinátáinak előállításáért felelős, minden egyes órajelre az X értéket növeli, az Y az konstans egy pásztára, azt nem is tüntettem föl, és minden egyes órajelre veszünk egy regisztert, day flip-flopoknak a sorozatát, ami tartalmazza az Z-t. Természetesen nem csak egész részben, hanem tört részben is, mert az ez az A is nem egész számok. És azzal készülünk föl a következő pixelre, hogy az Z aktuális értékéhez hozzáadjuk ezt az inkrement A-t. És akkor ugye minden egyes órajelre kipöttyen egy X, az Y konstans, meg az Z megy tovább a Z-bufferhez összehasonlítás véget. Erről tényleg elhihető az, hogy nanoszekundumos periódus idővel a szinkron sorrendi hálózat, ilyen nanoszekundum nagyságrendű periódus idővel pöttyögnek ki az X, Y, Z-k, és ugye ezzel a frekvenciával képszintézist realizálni tudjuk. Erre pedig egyébként szükség is van. Na akkor mennyi is az az A, amit itt mindig hozzáadogatunk? Hogyan lehet kiszámolni? Hát tulajdonképpen elég triviális, de annyiszor visszajön ez a dolog, hogy egyszer talán érdemes végigmenni rajta. Ugye a Z, mivel ez egy sík, a Z a XY-nak lineáris függvénye. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez az A milyen értékű. Akár két különböző úton is választathatok erre a kérdésre. Például az interpolációs feltétel alapján, ugye van egy háromszögem, aminek ismert a három csúcspontja, ismert az XY pixel koordinátája, meg a Z koordinátája is, hogy az első vágósíktól milyen távol van ebben a koordinátarendszerben. Az A, B, C ismeretlen paramétereket az interpolációs feltételből fogjuk meghatározni, azaz elvárjuk azt, hogyha ebbe az AX plusz BY plusz C-be éppen ezen pont paramétereit helyettesítjük be, akkor az kielégül, mert ez a pont is rajta van azon a háromszögen, rajta van a háromszög síkján. Meg a másik pont is, meg a harmadik pont is, tehát behelyettesítem az X helyébe az X1-et, Y1-et, Z-be a Z1-et, annak teljesülnie kell, meg a 2-es-3-as indexre is. Három egyenlet, három ismeretlen, ABC meg lehet oldani, például úgy, hogy a kivonjuk a másodikból az elsőt, meg a harmadikból az elsőt, és ennek következtében rögtön a C-től megszabadulunk. Most már csak két ismeretlenem van, az A és a B. Ugye 2x2-es determinánsokat fejből is föl tudok írni. Egy ilyen két ismeretes egyenletrendszernek a megoldása két determinánsnak a hányadosa. A nevezőben ugye az a determináns szerepel, amely a ismeretlenek szorzóiból áll össze, tehát x3-x1-szer y2-y1-mínusz ez. A számlálóba pedig ugye az a determináns szerepel, ami majdnem úgy néz ki, mint a nevező, csak éppen az ismeretlennek a szorzóit kicseréljük a másik oldalon állóra. Hát ezt tanulták. Kész. Ez a képlet megadja az A-t. Amihez egyébként úgy is eljuthatunk, hogy ez egy sík. A síknak az egyenletét ismerjük, hogy nx-szer x plusz ny-szor y plusz nz-szer z plusz d egyenlő 0. Hát ez a sík egyenlete, ahol azt is tudjuk, hogy az nx, ny, nz a normál vektornak a 3dk-t koordinátája. Hát mi is ennek a síknak a normál vektora? Van két élvektorom, mondjuk r3-r1 meg r2-r1 vektorjai szorzással előállítatok egy olyan vektort, ami mind a kettőre merőleges, ez a síknak a normál vektora lesz, tehát r3-r1 kereszt r2-r1, így kell kiszámolni egy vektorjai szorzást, IJK bázis vektorok meg a különbségek. Ebből az általam elvárt kifejezést, ami z-t kifejezi az xy függvényében, úgy lehet legyártani, hogy egyszerűen a z-t kifejezzük. Mi lesz az a? Hát mínusz nx per nz. Tehát ha megvan a normál vektorom, akkor kiveszik a normál vektorból az nz komponens, meg az nx komponens, és a kettőnek a hányadosa szorozva mínusz egyel. Történetesen, ami itt fönn van, a számlálóban az a mínusz nx, ami itt lent van, az az nz. Azt könnyen lehet ellenőrizni. Egyébként az nz-vel már találkoztunk nem olyan régen. A triviális hátsó lap eldobáshoz éppen ennek az előjele szüksége. Ez a kettő szoros rokonságban áll egymással. Igazából a két dolgot, a rasterizáció előkészítését és a hátsó lap eldobáshoz szükséges vizsgálatot egyszerre végezzük el, azután, hogy áttransformáltuk a háromszöget ide képernyő koordinátorrendszerbe. Ezt a művelet sort úgy is hívják, hogy triangle setup, ugye háromszög felkészítés arra, hogy őt majd rasterizálni fogjuk. Egy apró megjegyzés. Ha nem a z koordinátát szeretném egy kétdimenziós háromszög belsejében lineárisan interpolálni, hanem valamilyen más tulajdonságot, például színt, vagy egyéb tulajdonságokat, amiről idáig még nem volt szó, akkor azt ennek a példának a egy az egybe történő átvételével megtehetem. Ugyanaz a hardware, amit a Z-t kipötyögteti, hogyha még ide teszek néhány hasonló hardvert, a színre és az egyéb tulajdonságokra is használható. És ez az algoritmus, vagy ez a számítási menet, azokra a paraméterekre is megmondja, hogy mivel kell a paramétert mindig inkrementálni, hogy jön egy órajel. Egy grafikus hardverben ma nem egyetlen egy ilyen interpolátor van az Z-hez, hanem mondjuk 40. 40, 30-40. Majd látni fogjuk, hogy mi az a 40. A lényeg az, hogy ahogy elkezdjük ezeket tárgyalni. Természetesen nem fogom 40-szer megismételni az inkremens kiszámításának ezt a két módját. Tessék megjegyezni azt a szót, hogy triangle setup, én meg majd próbálok a pavlovi reflexekre utalni, tehát amikor elhangzik azt, hogy triangle setup, akkor tessék ezt a két jobot lefuttatni az agyukba, és rögtön alkossák meg azt az inkremenst, ami majd az adott paraméterhez kell. Ugyanez betűről betűre 40-szer. Na, a takarást megoldottuk, ugye most már tudjuk, hogy ki látszik az egyes pixelben, az e-buffer algoritmusnak köszönhetően, amit meg lehet támogatni a triviális hátsó lap eldobással egy kis előfeldolgozási lépésnek tekintve. Tehát jön a háromszög, először eldöntjük, hogy ő hátsó lap, akkor eldobjuk, nem rasztinalizáljuk, hogyha első lap, akkor bemegy az e-buffer algoritmusba, és akkor megkeressük azokat a pixeleit, amit ténylegesen láthatunk. Egyetlen egy kérdés van még hátra. Ha ez a háromszög látható, ezek a pixelei láthatók, akkor azok milyen színűek, milyen színűre kell megváltoztatni a rastertárat, hogy őt tüntessük föl a képen. Ez az árnyalás. Hát az elmélet ismert, hogy lokális illuminációt alkalmazok, hogy a lokális illuminációnál egy látható pont sugársűrűsége. Ugye erre a sugársűrűségre kell majd a pixel vörös-zöld kék intenzitását beállítani. Ekkor érjük el azt az illúziót, hogy a képernyőn keresztül a felhasználó ezt a háromszöget látja. Tehát a sugársűrűség úgy áll elő, hogy végig kell mennem az absztrakt fényforrásokon, az absztrakt fényforrások erre a pontra gyakorolt sugársűrűségét meg kell szorozni a felület BRDF-jével, meg az orientáció szög koszinuszával, amely orientáció szög a megvilágítási irány, meg a felületi normális között értelmezett. Ugye a BRDF-ben feltűnnek olyan vektorok, mint itt is megtalálható, mint megvilágítási irány, felületi normális és nézett irány. Ezt kell minden egyes látható pontra kiszámolni. Utalnék megint arra, hogy néhány nanoszekundumon van. Itt pedig ugye vektorszámítás, akkor skaláris szorozgatás, meg adott esetben egy bonyolultabb BRDF-nek a kiszámítása kell. Ezt valahogy gyorsítani szükséges, mert különben hamar kimerítem a néhány nanoszekundumos keretemet. Inkrementális képszintézisben alapvetően, ez a kettő a legfontosabb, két vérmérsékletű kompromisszumot szoktak alkalmazni. Az egyik a következőképpen okoskodik. Úgyis háromszögekkel dolgozunk. Ezt a bonyolult illuminációs képletet megvilágítási intenzitásszor, BRDF-szer, koszinuszorientációs szög a háromszögek csúcspontjaira számítsuk ki. Abból csak három van, ugye kitöltött pixelből megadott esetben nagyon sok lehet. Ez per vertex lighting, vagy goró árnyalás névre hallgat. Ugye a per vertex lighting nagyon jól kifejezi, hogy tényleg csak a csúcspontokban számítjuk a képletet. Belső pontokra pedig lineáris interpolációt alkalmazunk. Ennél jobb megoldás az, hogy ténylegesen minden pixelbe kiszámoljuk ezt a illuminációs képletet, de legalább azokat a vektorokat, akik föltűnnek a képletben, hát mindenek előtt a normál vektor, a pontos akarok lenni, akkor a nézeti, meg a megvilágítási irány is. Na, legalább ezeket a vektorokat interpolációval állítjuk elő. Tehát nem minden pontnál nulláról számítjuk ki a vektor irányát a pont, fényforrás meg a kamera tulajdonságainak figyelembevételével, hanem ezeket a vektorokat kiszámoljuk a csúcspontokba, és a vektorokat lineárisan interpoláljuk. Ha a vektorok lineáris interpolációja megvan egy pixelbe, akkor a pixel szintjén viszont jön az illuminációs képlet. Ez a per pixel lighting, vagy fong névre hallgat. Egyébként ez ugyanaz a fong, aki a fong BRDF-et megalkotta, de a fong árnyalás, fong shading és a fong BRDF a teljesen két külön fogalom. Sajnos ugyanattól az embertől származik, és ez némi konfúziót szokott okozni, de egyébként kettejüknek nem sok közük van egymáshoz. Akkor nézzük a első megoldást, goróárnyalás. A teszelláció után a háromszögeim, ugye még közelítik az eredeti felületet, referencia helyzetükben előállnak, ugye egy háromszög, láttuk olyan, mint a háromlábú szék, három csúcspontja van referencia koordinátarendszerben, és a csúcspontokban azt is előállítjuk a teszelláció során, hogy ott az eredeti felületnek mi volt a normál vektora. Ezek az árnyalási normálok, és tipikusan nekik semmi közük nincsen a háromszög síkjának tényleges geometriai normál vektorához. Ez az eredeti felület normál vektora, vagy érintő síkjának normál vektora ezekben a csúcspontokban. Ezzel vágunk neki az inkrementális csővezetéknek, a háromszöget transformáljuk világkoordináta rendszerbe. Ugye legalább oda kell mennünk ahhoz, hogy az illuminációról egyáltalán beszélhessünk, mert a világkoordináta rendszerbe találkozik ez a háromszög a kamerával meg a fényforrásokkal, akik ugyanúgy szükségesek az illuminációs képlet kiszámításához. Áttransformáljuk tehát egy modellezési transformációval. A csúcspontokat úgy, hogy megszorozzuk a modellezési transformáció 4x4-es homogénlineáris transformációs mátrixával, a normál vektorokat úgy, hogy ezen mátrix inverse transzponáltját alkalmazzuk. Világkoordináta rendszerben vagyunk, pontok, normál vektorok transformálódtak. Ugye a világkoordináta rendszerben most a pontok helye alapján el tudjuk dönteni, hogy mik lesznek a megvilágítási irányok, és mik lesznek a nézeti irányok. Ugye ez a három vektor szükséges az illuminációs képlethez. Világkoordináta rendszerben alkalmazzuk az illuminációs képletet a három csúcspontra, ugye kapunk egy-egy radianciát, vörös, zöld, kék hullámoszon kapunk egy-egy szint a három csúcspontba. Ezek után a vektorokat el is felejthetjük, továbbra nincs rá szükségünk. Majd ez a háromszög, ami három csúcsból és három színből áll ezek után, folytatja a útját az inkrementális csővezetéken, és megérkezik a képernyő koordináta rendszerben, a képernyő most ez a sík, és pixelekből áll. A három csúcs pedig ide kerül, és tudjuk a három csúcsnak a színét. Vetítjük ide a háromszöget, és a háromszög belsejében levő pixeleket meglátogatjuk, ugye a háromszöget kitöltjük. Ahogy ezt tesszük, megyünk végig a belülre eső pixeleken, pásztánként egy pásztát tekintve balról jobbra, ki kell számítani a pixel színét, mégpedig a csúcsok színeinek lineáris interpolációjával. A lineáris interpoláció azt jelenti, hogy feltételezzük, hogy a vörös az XY pixel koordinátáknak lineáris függvénye, tehát AX plusz BY plusz C alakba írható, ugyanígy a zöld is, meg a kék is. Ez egy pixelre összesen 6 darab lebegőpontos szorzás és 6 darab lebegőpontos összeadást jelent, ami néhány nanoszekundumos periódus idő, elvárt periódus idő mellett elég soknak tűnik, de hát rohan segítségünkre az inkrementális elv, ugye ami azt mondja, hogy ha nem függetlenül számítjuk ezeket, hanem az előző pixel mondjuk vörös, zöld, kék értékéből, akkor egy-egy-egy, összesen 3 összeadással realizálható a számítás. Betűről betűre ugyanaz, amit az koordináta interpolációnál használtunk. Tehát triangle setup, triangle setup, triangle setup. Ugyanaz az algoritmus kell az három darab A, nyilván most ezek persze más értéket vesznek föl, kiszámításához. Sőt, ugye az A az egy tört, van neki számlálója, meg nevezője a nevező, de csak az XY koordináták tűnnek föl, tehát azt csak egyszer kell kiszámolni, csak a számlálóban van különbség. Egy ilyen hardware pedig ugye így néz ki. Számláló, aki egy pásztában az X koordinátákat kipötyögteti, a Z regiszter a takarási viszonyok eldöntéséhez, ugye egy visszacsatolt regiszter, nem egész számban köteles ábrázolni az Z koordinátát, különben túl nagy kerekítési hibát végzünk, és a Z-hez kiszámolt inkrements megy rá az összeadó másik bemenetére, ezzel növelődik meg mindig az Z érték, ugye ez megy tovább a Z buffer felé, komparálás véget. És ez a komparátor kimenete engedélyezi az e-buffer és a rastertár felülírását. Ezzel párhuzamosan még van 3 darab interpolátorunk a vörös, zöld és a kék előállítására, amihez ugye megint a inkrementseket kiszámoljuk. Jön egy órajel fölfutó él, számláló egyet lép, ez a 4 darab regiszter fölveszi azokat az értékeket, amik a bemenetét toporzikolnak és előállítja a kimeneti értéket, hogy az RGB megy tovább a rastertárba. Ha az e-buffer úgy dönt, hogy az e-buffer komparálás úgy dönt, hogy ez a pixel közelebb van, mint az idáig földolgozott legközelebbi, azaz a új érték kisebb, mint az e-bufferben található, akkor az érték is, meg az RGB is beíródik a memóriába egyébként. Azért a dolog nem tökéletes. Ha nagyon akadékoskodni akarnánk, akkor több negatívum is felsorakoztatható lenne a goródárnyalás pervertek shading ellen. Például a dolog nagyon szép, szép képeket ad abban az esetben, hogyha a felületek diffúzak, és elég erős, és vagy elég erősen, finoman feltesszel lájuk a felületeket, tehát nagyon sok kicsi háromszögre bontjuk. Ezzel szemben, hogyha a felületek spekulárisak és a teszelláció durva, akkor a kép elég randává válik, mert ezek a csillanó foltok, úgynevezett highlight foltok, valahogy nem oda kerülnek, ahová kéne. Ugye elcsúsznak össze-vissza, és olyan csúnya alakzatokat vesznek föl. Miért? Hát nézzünk rá egy háromszögre. Akinek nem tűnik föl, ez egy háromszög, csak oldalnézetben, itt az egyik csúcspontja, itt a másik csúcspontja, a harmadik pedig nem fér rá ugye a kétdimenziós síkra. A vertex lighting, gorod árnyalás azt csinálja, hogy ebben a csúcspontban kiértékeli az illuminációs képletet, meg ebben a csúcspontban kiértékeli az illuminációs képletet, és közöttük lineárisan interpolál. Az illuminációs képletben szerepel olyan, hogy ambiens visszaverődés, ez konstans, diffúz visszaverődés, ami a felületi normális, és a megvilágítási iránynak a koszinusza, tehát itt, ugye ez a szög, a megvilágítási irány és felületi normális kis szöget zár be, annak a koszinusza nagy, itt a felületi normális, az ez, megvilágítási irány, ez a szög nagy, annak a koszinusza kicsit kisebb, tehát egy koszinuszos függvény szerint lecseng, ami már nem lineáris, de azért nincs olyan nagyon messze tőle. Az igazi gond ez, a spekuláris tag. Ugye a spekuláris tag maximum akkor, hogyha éppen a nézetirány megegyezik a megvilágítási irány normál vektorra vett tükörképével, azaz, ugye, amikor ez, a normál vektor meg ez kielégíti a geometriai optika visszaverődési törvényét, és hogy ahogy onnan távolodunk, ez meglehetősen gyorsan, egy ilyen exponenciál szabályozhatóan lecsökken. Nagyon durván nem lineáris. Képzeljük el, hogy mi lesz ebből, hogyha itt kiértékeljük, és akkor boldogan összekötnénk a két értéket, és megkapnánk ezt, és akkor mi van a huplival? Hát az teljes mértékben eltűnt. Nyilvánvaló, erősen nem lineáris függvényt nem lehet lineárisan interpolálni, mert a közelítési hiba túl nagy lesz. Ez az oka annak, hogy ilyen randák a foltok. Tehát ha ostorozni kell a goródárnyalást, akkor ne álljunk már meg itt. A további negatívum, hogy azért ez a lineáris interpoláció implicite feltételezi azt, hogy az anyagtulajdonságok, például diffúz visszaverődési tényező, konstans, vagy nagyon hasonlónak kell lenni a háromszögön belül. Például, hogyha egy saktáblát szeretnék megjeleníteni, és akkor kiértékelem a visszavert szint az egyik pontba, fekete, kiértékelem a másik sarokpontba, fehér, és akkor lineárisan interpolálom, és előállnak a szürkék különböző hegedősei. Hát ez nem lesz saktábla. Ugye azt nem lehet, hogy ez egy ilyen négyszögjel. A négyszögjel két pontjából lineárisan interpolálva semmit nem kapok meg az eredetiből. Ugyanez azért feltételezi a gorodányos implicite, ha nem is mondja ki, hogy az árnyék számítással nem nagyon szabad foglalkozni, mert ugye hogy egy pont árnyékban van, fekete vagy sötét, a másik nincs árnyékban, fehér, akkor lineárisan változik az árnyék a két pont között. A fenéket. Ugye amíg árnyék van, addig sötét, akkor hirtelen tipikusan, pláne hogyha pontszerű a fényforrás, megyünk át prenumbra, ugye úgy hívja, hogyha a zsargon, hogyha nem pontszerű, akkor van egy kis átmenet, de nem nagy. Minél kisebb a fényforrás, annál kisebb ez az átmenet, de tipikusan, drasztikusan átlépünk a másik helyre, amikor már ugye megvilágíthatjuk az objektumot, azt se lehet lineárisan interpolálni, vagy ha azt tesszük, akkor nagyon rossz eredményt kapunk. Na, ezeken a problémákon segít a fongárnyalás. Ugyanis a fongárnyalás csak azt interpolálja lineárisan, ami józan észre durván lineárisan változik. Tehát a erős nem linearitási dolgokat kivesszük az interpolációból, és ennek következtében megúszuk az előző problémákat. Egy pillanatra hadd lépjek vissza az előzőhöz, és utaljak arra a dologra, amit ide írtam. Ugye azt mondtam, hogy át kell transformálni a világot világkoordinátorrendszerben, mert a háromszögek itt találkoznak először a fényforrásokkal, meg a kamerával. Azt is megtehetem, hogy nem a világkoordinátorrendszerbe transformálunk, hanem még egy lépést haladok a képernyő koordinátorrendszer felé, és a világkoordinátorrendszerből tovább megyek a kamera koordinátorrendszerbe, és ott értékelem ki ezeket a képleteket, az illuminációs képletet. Ugyanis a világkoordinátorrendszer és a kamera koordinátorrendszer között a transformáció egybevágósági transformáció. A lényeg az, hogy szögtartó transformáció, egy eltolás-elforgatás, ezt láttuk. Az illuminációs képletben vektorok közötti szög játszik szerepet. Tehát, amit a világkoordináta rendszerben kiszámíthatok, ugyanazt kiszámíthatom, tehát amikor ugye szögek játszanak kamera koordináta rendszerben is, jogom van választani. A modell transformáció alkalmazása a világkoordinátorrendszer tűnik természetesnek, azért kell ezt a kitérőt tenni, mert az OpenGL kamerakoordinátorrendszerbe fog illuminációt számolni. Megteheti, joga van hozzá. Fongárnyalás. Kezdjük az elejéről. Három rávú szék, a háromszög. Három csúcssal, meg az eredeti felület három darab normál vektorával. Transformáljuk világkoordinátorrendszerbe, vagy ha úgy tetszik, rögtön még egy lépéssel tovább kamerakoordinátorrendszerbe. A kettő dolog ekvivalens. Mind a két koordinátorrendszerben a számítás elvégezhető. Itt van az első alkalom arra, hogy a illuminációhoz tartozó összes vektort összegyűjtsük. Tehát a normál vektor, ugye a transformációs mátrix inverse transzponátjával a referenciahelyzetből megérkezik ide, itt pedig a pont helye, a fényforrás helye és a kamera helye alapján meghatározzuk a megvilágítási irányokat, ugye ezt szoktuk ellenjelölni, meg a nézeti irányokat, ezt szoktuk. Nézeti irányt, mert egy kamera van, de akár több fényforrásunk is lehet, meg a nézeti irányt, ezt szoktuk V-vel jelölni. És már majdnem számítjuk az illuminációt. Nekem erről az jut eszembe, hogy a Nagybandró András elképzelte magának az eutanáziát, hogy haldoklom, 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 és a végén mégse halok meg. Ugye itt is ez történik, már ott van minden, már majdnem kiszámoljuk az illuminációt, aztán mégse tesszük meg, hanem tovább megyünk. A csúcspontok transformálódnak úgy, ahogy kell a megjelentési csővezeték további részén, ugye perspektív transformáció, aztán viewport transformáció, végül megérkezünk a képernyő koordinátorrendszerbe, ami lényeg, a hozzátartozó vektorok viszont nem transformálódnak, azok csak bután követik ezeket a pontokat. Őket nem szabad transformálni, ugyanis a kamera koordinátorrendszer utáni transformációk nem szögtartók. Már a normalizálás se volt az. A perspektív transformáció se az. Ugye a normalizálás egy nem 90 fokos látószögből 90 fokos csinált. A perspektív transformáció metsző, az origóban metsző vetítősugarakból párhuzamos vetítősugarakat csinált. Nyilvánvalóak ezek nem tarthatják meg a szögeket. Tehát ha a vektorokat tovább vinnénk a transformáció, akkor tönkre tennénk a közöttük levő szögeket. Amit utána értékelnénk ki, az nem helyes. Ezért nem szabad őket transformálni. Ők hozzá vannak ragasztva a pontokhoz, a pontok transformálódnak, hogy átkerüljenek a képhez, de ez a normál vektor, az ugyanaz, olyan állású, mint ez, ez a megvilágítási irány ugyanolyan állású, mint ez, és a nézet is ugyanilyen, mint ez. Ezt nem szabad bántani. Na most ezeket a vektorokat fogjuk lineárisan interpolálni. Ugye a lineáris interpoláció azt jelenti, hogy például a normál vektorról feltételezzük, hogy az xy pixel koordinátáknak valamilyen lineáris függvénye. A, B, C, most csak a normál vektorhoz kell három interpolától, és triangle setup, triangle setup, triangle setup, még csak a normál vektornál vagyok, egy fényforráshoz megint három triangle setup és három interpolátor, ha két fényforrásom van, akkor megint ennyi, és a nézeti irányhoz is ennyi. Lineárisan interpolálok mindenkit, akár az inkrementális elv bevetésével, azzal párhuzamosan, hogy pásztánként szépen földolgozzuk a háromszöget, egy pásztán belül meg balról jobbra bejárjuk a pixeleket, előállnak a vektorok. Most nagyon kell vigyázni arra persze, hogy amikor a lineáris interpoláció előállítja nekem azt a vektort, akkor nem bízhatok abban egyáltalán, hogy ez a vektor egységnyi hosszú lesz. Ugye nekünk vektorok közötti szögre, pontosabban a szög koszinuszára van szükség minden illuminációs képletben. A diffúznál is, meg a spekulárisnál is, hát koszinuszok játszottak szerepet. Ugye ezt a koszinuszt akkor kapjuk meg két vektorból, a skalárisan összeszorozzuk, miután normalizáltuk őket, miután garantáltuk, hogy a vektorok abszolút értéke egy. Ha az abszolút értéke nem egy, akkor a skalárszorzás nem a koszinuszt állítja el. Még ha úgy is adtuk meg a normál vektorokat, és a transformáció olyan is volt, hogy nem rontja el a normál vektor hosszát. És amikor kiszámoljuk a nézeti, vagy a megvilágítási irányt, akkor persze ügyelünk is arra, hogy ezek egységvektorok legyenek. Itt akkor még egységvektorok a sarokpontban, de a belső pontokban a lineáris interpoláció ezt nem tartja meg. Itt egy egységvektor, itt egy másik egységvektor. Lineárisan interpolálok a két egységvektor között. Ugye ezeket a vektorokat állítjuk elő, amiről a vak is látja, hogy nem marad egy hosszú. Hát ha nem egy hosszú, akkor minden pixelnél először normalizálunk. Igazából ez a legfájdalmasabb része a fongárnyalásnak. Ugye a normalizáláshoz Pitagórasz tétel szerint a hossz négyzetet kell számolni, és négyzetgyököt kell vonni belőle, majd el kell osztani a három tagot. Tehát négyzetgyökvonás és három osztás, ez roppant kellemetlen. De hát tudomásul kell venni. Na és amikor megvannak a vektorok erre az adott pontra, akkor helyettesítünk be az illuminációs képletbe, és örülünk az eredménynek. Ugye, ami gyorsan változott, ami nem volt lineárisan interpolálható, azt mind átgyömözköltük erre a szintre, a pixel szintre, a problémák emiatt megszűnnek. Ami lassan változott, ugye a vektorok, azt lineárisan interpolálhattuk. Tehát a fongárnyalás akkor is szép csillanó foltokat hoz létre, hogyha a modell durván teszel át, és összevetve a goró és a fongárnyalással, ugye fong, goró, goró, fong, látszik az, hogy a goró árnyalás a nem lineáris jelenségek lineáris interpolációja miatt valahogy előhozza a modell mögöttes tesszelláció szerkezetét, a háromszög szerkezetét. Valahogy a foltokból kiderül, hogy hol vannak itt tesszellált háromszögek. Ugye látszik. Itt is előbukkan ott fönn, előbukkan a háromszöges szerkezet. A lineáris interpoláció hibája miatt. Ugye a háromszögön interpolálunk lineárisan, ezért hangsúlyozódik ki ilyen csúnya módon a háromszöges szerkezet, amit egyébként mindig megpróbálunk leplezni. Fongárnyalásnál ilyen nincs. No, végére értünk a inkrementális csővezetéknek. Persze ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy el is köszönhetünk tőle. Például most ezt fogjuk tenni, hanem egy kicsit más szempontból tovább cizelláljuk, tovább finomítgatjuk az ott végrehajtandó műveleteket, kiegészítjük azt a tudást, amit megtanultunk. Ezt a fejezetet azért vágtam szét, választottam le az inkrementális képszintézisről, mert ez a történet sugárkövetésnél is szerepet kap, és másrészt nem akartam egyszerre túl sok dolgot a társaságra ráönteni. Ez textúrázás. Miről is van szó? Hát idáig nagyjából feltételeztük, hogy az anyagtulajdonságok, szín az objektumokon, háromszögeken konstans. A valóságban ez egyáltalán nincs így. Az előttünk levő pad, ruházat, gyakorlatilag bármi optikai tulajdonságait illetően pontról pontra változó. Szép mintázata van mindennek. A szín nem állandó, a diffúz visszaverődési tényező nem állandó egy felület mentén. Milyen képeket szeretnénk, ahol ezt a változást ugye a virtuális világba is be lehet építeni, és a változást meg lehet jeleníteni. Pontról pontra változó tulajdonságokat. Ez a textúrázás. Ugye ez az szükséges, mi legalábbis ebben a fél évben az optikai tulajdonságokat a felületekhez rendeltük, mert a sugársűrűség gyakor változhat, amikor a sugár egy felülettel találkozik. Ugye ehhez az szükséges, hogy ezt a változó dolgot, legyen az bármilyen optikai paraméter, például a diffúz visszaverődési tényező, valahol definiáljuk. Célszerű ezt a definíciót nem közvetlenül a felületen, nem közvetlenül a háromdimenziós térben elvégezni, tekintve, hogy ezt az objektumot ugye több különböző pozícióba, orientációba elhelyezhetjük, transformálgathatjuk, alakítgathatjuk, ilyen esetben ugye az anyagtulajdonságokat is újra és újra meg kellene adni. Szétválasztjuk az anyagtulajdonságok változását és a felület geometriai leírását, és az anyagtulajdonságokhoz egy külön koordinátarendszert rendelünk. Ez a külön koordinátarendszer a textúra tér. Tipikusan mi legalábbis olyan textúrákkal fogunk dolgozni, amit úgy lehet elképzelni, mintha valamilyen mintázatot rátapétázunk ugye a felületre. Tehát maga a mintázat kétdimenziós, tipikusan ezt a kétdimenziós mintázatot egy egység négyzet belsejében képzeljük el. Tehát vegyünk föl egy egység négyzetet, ezt paramétertérnek vagy textúratérnek nevezzük, és az egység négyzet belsejébe mondjuk meg, hogy különböző pontokhoz ugye milyen anyagtulajdonságok, például milyen szín vagy milyen diffúz visszaverődési tényező tartozik. Ugye az objektumok a geometriával mennek át a megjelenítési csővezetéken. Valahogy, amikor kiderül, hogy egy pixelen keresztül egy felületi pont látszik, akkor ugye a pixel színét ki kell számolni, a pixel színének kiszámításához pedig szükségesek az anyagi jellemzők, vissza kell verekednünk magunkat abba a térbe, ahol ezek az anyagi jellemzők definiáltak. Össze kell kapcsolni tehát a geometriát ezzel a színváltozással, és amikor kiderül, hogy a geometria egy pontja látszik, akkor ezen kapcsolaton keresztül el kell menni ide, kiolvasni az anyagi jellemzőket, és ezeket a paramétereket felhasználni a képszintézisben. Megjegyzem, hogy az anyagi tulajdonságok változása ebben az egység négyzetben, textúratérben megadható függvénnyel, például egy saktábla tényleg négyszög függvénnyel, de hát akár színuszt, meg akármit berakhatok ide, vagy akár megadható képként is. Tehát az egység négyzetet elképzelem úgy, hogy föl van bontva kicsiny képelemekre, majdnem azt mondtam, hogy pixelekre, mert ezt a kifejezést használtuk. Ezeket a képelemeket texture element vagy texel névvel szokás illetni, de hát ugye a pixel is megfelelő volna. Tehát kis képelemekre és minden egyes képelemhez tartozik mondjuk egy RGB érték a három hullámhoz. Akár így is megadhatjuk. A lényeg ezek után ugye a kapcsolat megteremtése, a felület és a paraméter tér, vagy a textúra tér közötti kapcsolat megteremtése, aztán a kapcsolat alkalmazása vagy felhasználása ahhoz, hogyha egy pixelben a felületi pont látszik, akkor elő tudjuk kapni a felületi ponthoz tartozó optikai paramétereket, és az illuminációs képletbe ezeket be tudjuk helyettesíteni. Mi csak, legalábbis A fél év nagy részében kétdimenziós textúrákkal fogunk foglalkozni, amelyek ilyenek, vannak háromdimenziós textúrák is, meg egydimenziós textúrák is, de ezek most nem érdekesek. Na, hogyan teremtjük meg ezt a kapcsolatot? Hogy élünk ezzel a kapcsolattal? Ez attól függ, hogy milyen képszintézis eljárást alkalmazunk. A sugárkövetés világkoordinátákban dolgozik. Ugye világkoordinátákban derül ki, hogy mi a látható pont. Látható pont, azaz az a pont, amit az a sugár, ami indul a szemből, virtuális világban helyezett szemből, keresztül megy azon a ponton, amely a pixel középpontját képviseli, és a sugár által metszető felületek közül a legközelebb van a szempozícióhoz, az lesz a látható pont. Ennek az XYZ koordinátája a világkoordinátákba derül ki. Ehhez kell megkeresni ugye azt a textúra térbeli pontot, ahonnan a paraméterek kivadászhatók. Hogyan lehet ezt a kapcsolatot megteremteni? Hát ha a felület maga paraméteres felület, akkor ez a kapcsolat adódik a parametrikus definícióból. Ugyanis a parametrikus definíció semmi más, mint egy egységnézetnek a leképzése a háromdimenziós felületre. Ugye parametrikus függvényeket úgy definiáltunk, hogy felvettünk három függvényt, mindegyik függvényben van egy UV szabad paraméter, amelyek tipikusan a 0-1 tartományban rohangálhatnak. Az UV bármilyen egységintervallumban eső kombinációját behelyettesítjük a három függvénybe, akkor megkapjuk a felület egy pontját. Példaként ugye mindig a gömböt szoktuk előrángatni, ez a gömb parametrikus egyenlete, középpontja x0, y0, z0, sugara pedig r. Ugye gömbi koordinátákból indulunk ki, a gömbi koordinátákat egy kicsit átgyúrjuk annak érdekében, hogy például a phi az ne nulla, a phi, ami 0,2 pi-ben szaladgál, kifejezhető legyen egy u-val, ami az egységintervallumhoz tartozik, a teta pedig, ami a 0 pi között rohangál, kifejezhető legyen egy egységintervallumhoz tartozó v-vel. Úgyhogy ez a gömbnek a parametrikus egyenlete példaként. Ez egy UV-t leképez a felületre. Úgyhogy nekünk arra van szükségünk, ha kiderül, hogy egy XYZ pont látszik, akkor visszakeveredjünk a hozzátartozó UV párhoz. Tehát ki kell indulni a parametrikus egyenletből, tudom az XYZ-t, az a sugármetszés pontja, és ki kell fejezni ebből az UV-t. Hogyan lehetséges ez? Hát ez mindig attól függ, hogy a parametrikus egyenletnek konkrét milyen algebrai formája van. Én csak egy példát fogok itt mutatni, nyilván a gömb példáját. Hogyha más az egyenlet, tehát például a henger parametrikus egyenletéről van szó, vagy bármi másról, akkor természetesen más egyenleteket kell megoldani. Az elv mindig az egyenlet megoldása az XYZ-ből az UV szabad paraméterek kifejezése. Hogy lehet ezt az egyenletet megoldani? Hát a v-t rögtön ki lehet fejezni a harmadik egyenletből, mert z0-t levonok mind a kettőből, és elosztom r-rel, akkor z minusz z0 per r az koszinusz pi szer v, tehát pi szer v az arkusz koszinusz z minusz z0 per r, tehát 1 per pi szer arkusz koszinusz z minusz z0 per r az v. Na, egy paraméter rögtön kiesett. Akkor nézzük a másik paramétert, vonjunk ki az elsőből x0-t, a másodikból y0-t, és osszuk el a második egyenletet az egyikkel. Akkor y minusz y0 osztva x per y0-al az, milyen szerencsém van, hogy ez éppen kiesik, ha az előbb kiszámolt paraméterrel nem kell foglalkoznom, mert az osztás miatt kiesik. Ugye színusz 2 pi szer u osztva koszinusz 2 pi szer u-val, tehát tangens 2 pi szer u lesz, arcus tangentis függvény megadja a 2 pi szer u értékét. Ezt egy kicsit azért cizellálni kell, mert az arcus tangentis egy olyan jószág, ami mínusz pi per 2, mínusz 90 fok, plusz 90 fok között ad szöget, de nekünk ugye 0-360 fok közötti szögre van szükség. Nem véletlen, hogy nem tudja lefedni a teljes tartományt, ugyanis az osztásnál, amikor a színuszt elosztjuk a koszinusszal, akkor elveszik az az információ, hogy vajon mind a kettő negatív volt-e, vagy mind a kettő pozitív volt-e, vagy az egyik negatív és a másik pozitív, vagy a másik pozitív egyik negatív. Ezek számítanak. Ugye egyszer már emlegettem az előadás során, hogy a C-könyvtárnak szerencsére van egy olyan A-tan-2 függvénye, ahol nem rögtön a tangens értéket adjuk meg bemeneti paraméterként, és nem közvetlenül az arcus tangentis függvényt számítja ki, hanem külön a számlálót és a nevezőt előjel helyesen, tehát ő azt is kihasználja, hogy ezeknek az előjele micsoda is rögtön 0,360-ban. Pontosabban mínusz 180 plusz 180 mínusz pi plusz pi tartományban dolgozik, tehát lefedi a teljes tartományt, csak a pit kell hozzáadni. Kész. Ha más függvényünk van, más ötlettel, ugye erre nincs általános trükk, más ötlettel nekiesünk az egyenletnek és megoldjuk. Egyébként nem azért mondok arcus tangentis, mert sejpítek, hanem azért, mert ez nyelvtanilag így helyes. Ugye arcus annyit jelent, hogy ív, tangens annyit jelent, hogy érintő, és valóban ugye egy tangens azon érintőnek a hossza, amit egy egységkörhöz húzunk, és arra a szögre vonatkozik, ami az érintési pont és a kezdőpont között definiálható. Tehát érintő íve, ez egy birtokos eset, a tangensnek birtokos esete tangentis. Az arcus-színusz helyes, arcus-kiszínusz helyes, mert a színusz öböl, annak a birtokos esete ugyanúgy színusz. Ez ugye valaki, hogy az öböl onnan kapta a nevét, ugye a tangensnek van geometriai interpretáció. Sehonnan, szanszkritból meg arabból félrefordították, ez eredetileg fél húrt jelent, ugye ami logikus. A színuszból csak félrefordították, amikor latinba átvették, és öböl nevet kapta, aminek semmi köze nincsen az eredetihez. Nem is tudjuk megmagyarázni, hogy miért. Na, lényeg a egyenlet megoldás. Nézzük az inkrementális képszintézist, ez lesz a nehezebb, és ez lesz az érdekesebb. Az inkrementális képszintézis háromszögekkel dolgozik, háromszögek mennek végig a megjelenítési csővezetéken. Ugye háromszögek keletkezhetnek úgy önmaguktól, hogyha maga a modell poligon hálóval definiált, például Catmull-Clark subdivision felület, vagy pedig keletkezhetnek tesszelláció útján is, hogyha maga a modell valamikor egy parametrikus felület volt, amit ugye háromszög hálóval közelítettünk. A inkrementális képszintézishez ugye a háromszög csúcspontokat definiáljuk, referenciahelyzetből, azok átkerülnek világkoordináta rendszerbe, aztán világkoordináta rendszerből képernyő koordináta rendszerbe, és képernyő koordináta rendszerbe hajtjuk végre a háromszög megjelenítését, ez a rasterizáció, amikor is végigmegyünk az összes olyan pixelen, ami a háromszög belsejében van, és a pixelekre számítunk szint. A háromszög egy adott pixelénél vagyok, na most van szükségem az illuminációs paraméterekre, például a diffúz visszaverődési tényezőre, innen kellene visszatalálni a paraméter térbe, és a paraméter tér adott elemét ebben a pillanatban kell kivadászni, hogy az illuminációs képletbe szerepeltetni tudjuk. Hát először is a referencia helyzetben definiált háromszöget össze kell kapcsolni a textúra térben levő pontokkal. Kézenfekvő a textúra térben is egy háromszöget fölvenni, és azt mondani, hogy ez a háromszög ennek a háromszögnek felel meg. Hogy a háromszög kapcsolatot úgy definiáljuk, hogy megmondjuk, hogy melyik csúcsnak melyik csúcs felel meg, ezeket párba állítjuk, és keresünk egy lineáris transformációt, egy affin transformációt, amiről tudjuk, hogy háromszöget háromszögbe visz át. Tehát, hogyha a kapcsolat megvan, ennek ez felel meg, ennek ez felel meg, ennek pedig ez felel meg, és lineáris transformációt affin transformációt alkalmazunk, akkor biztosak lehetünk abba, hogy ennek a háromszögnek összes pontjával ez a háromszög összes pontja fog megfelelni. Kapcsolatot definiáltuk, akkor próbáljuk is ezt használni. Ugye a képszintézis a háromszöget referenciahelyzetből képernyő koordinátarendszerbe viszi, és itt tölti ki. Ez az átvitel, megtanultuk, rengeteget foglalkoztunk vele múlt héten, egy homogén lineáris transformáció. Ugye a referenciahelyzetben megadjuk a pont XYZ Descartes koordinátáit, amit ugye homogén koordinátákra váltunk egy egyes hozzáadásával, és megszorzom egy 4x4-es homogén lineáris transformációs mátrixsal, ami összevonva, konkatenálva tartalmazza a modellezési transformációt, kameratranszformációt, perspektív transformációt, és legutoljára a viewport transformációt is. Ezzel a mátrix szorzással átverekedem magamat pixelkoordinátákba, de mivel a transformáció olyan, hogy nem affin, tipikusan a perspektíva kezelése véget, az eredmény olyan homogén négyesként áll elő, ahol a negyedik érték tipikusan nem egy. Annak érdekében, hogy tényleg Descartes koordinátákban kapjam meg a pixeleket, ugye el kell végezni a homogén osztást, a negyedik H-val végigosztom az első H-t. Most egyébként a harmadikat azt el is felejtettem, mert ugye azzal foglalkozok, hogy már a képernyőre vetítettem a háromszöget, már 2D-ben vagyok. A Z érték ebben a tekintetben nem oszt, nem szoroz, az csak az E-buffereléshez kell, a takarási viszonyok feloldásához kell. Tehát tudjuk, hogy ez lényegében egy mátrixszorzás, meg egy homogén osztás a homogén koordináták, Descartes koordinátákba történő visszaváltása miatt. Ez pedig egy affin transformáció, látni fogjuk az XYZ a UV-nek lineáris függvénye. Mit csináljunk ezzel? Hogyan lépjünk vissza pixel koordinátákból, midőn kitöltjük ezt a háromszöget, és hogyan jussunk el textúra koordinátákhoz. Ugye ez az alapvető kérdés. Az egyik megoldás erre roppant egyszerű. Tekintsük ezt a leképzést lineárisnak. Lineárisnak azért, mert a háromszögünk itt is egy háromszög, meg itt is egy háromszög, és abban legalább biztosak lehetünk, hogy egy lineáris leképzés az háromszöget háromszögbe visz át. Tehát ami például a nevető figura szeme a háromszög belsejében van, az itt is a háromszög belsejébe kerül. Ez egy józan döntésnek tekinthető. És akkor folytathatom a történetet. Ugye, ha ez lineáris leképzés, akkor az UV textúra koordináta, az XY pixel koordinátáknak lineáris függvényei, tehát például az U fölírható úgy, hogy A úszor X plusz B úszor Y plusz C, U, és a V is hasonlóképpen. Ha ezek lineáris függvények, ugye ahogy töltjük ki a háromszög belsejébe levő pixeleket, ezeket a lineáris függvényeket kell alkalmazni, hogy előállítsuk a pixelhez tartozó UV-párt. Amíg két szorzás, meg két lebegőpontos összeadás U-ra, meg ugyanennyi V-re. Na de hát az inkrementális elv miatt ezt vissza lehet vezetni egyetlen egy összeadásra, amihez közvetlenül a hardware gyártható, most az U-hoz is rendelünk egy ilyen interpolátort, amihez ugye az A-t adjogatjuk hozzá, hogy a bal oldalán levő pixelhez tartozó U-ból megkapjuk az új út, meg még egy ugyanilyet, ami a V-t interpolálja. Ugyanaz az interpolátor, ami a Z-hez, RGB-hez tartozott, most még kiegészül újabb darabokkal, egy U-val, meg egy V-vel. Hogyan lehet előállítani az ABC-t? Hát ha tudjuk, mikor áttransformáltuk a háromszöget ide, tudjuk, hogy mi a három csúcspontnak a pixel koordinátája, meg ugye a háromszöget, amikor útjára indítottuk, akkor megmondtuk, hogy eredetileg az egyes csúcspontokhoz milyen UV, U1, V1, U2, V2, U3, V3 tartozik textúra koordinátákban. Az interpolációs feltételből ezek után a A, B, C lineáris skálafaktorok kiszámíthatók. Triangle setup, triangle setup. Ez a három interpolációs feltétel. Csak emlékeztetőként raktam ide, amit ugye meg lehet oldani az ismeretlen AU, BU, CU paraméterre. Egy három ismertes egyet, meg egy másik három ismertes egyet V-re. És kész. Hardware pötyögteti ki a UV-párokat. Az UV-párok mennek a textúra, memória felé, textúra memóriából kiolvasjuk az UV-párhoz tartozó szint, vagy diffúz visszaverődési értéket, és azt használjuk a pixel színnek a kiszámításához. Azért a leányzó fekvése nem olyan szép, ami elsőre látszik, különösen abban az esetben, hogyha olyan geometria elrendezést választunk, ahol a perspektív torzítás erősen változik. Tehát asztal tökéletes példa ehhez. Az asztalra rátextúrázok, rátapétázok egy képet, például azt a teknőst, ami ott szerepel, ugye fölülről rányomtatom, és akkor én innen nézek rá. Vannak az asztalnak olyan részei, ahol a Z-koordináta nagyon kicsi, meg a nagyon nagy, tehát nagy Z-sávot fog át. Nagy lesz a perspektíva változás. Ilyen esetben ugye ilyen képet szeretnék, ehelyett mit tapasztalok? Hát azt tapasztalom, hogy a textúrám eltorzul, a háromszög, a mögöttes háromszög struktúra valahogy visszaköszön a torzításba. Hát ilyet már láttunk. Ugye a Fong árnyalást is azért vetettük be, hogy a goród árnyalás ilyen jellegű problémáitól megszabadítsuk magunkat. Ugye ez egy nem lineáris leképzés, ami a textúra koordinátákat elvileg kiszámítja. Mi lineárisnak tekintettük, az approximációs hibából ilyen torzulások előállhatnak, és ezek a torzulások valahogy kihangsúlyozzák a mögöttes háromszög struktúrát. A dolog azért is kínos, mert ez a kép, ahogy én változtatom a kamerámat, ugye hátrébb megyek, elkezd csúszkálni, változnak a perspektívikus viszonyok, elkezd csúszkálni az asztalon. Ugye mi azt szoktuk meg, hogy a mintázat az oda van ragasztva. A geometriához képest nem változik. Hát nagyon gusztustalan a látvány az, különösen egy animációnál, hogy a teknősnek az alakja, akit ugye tapétaként ráragasztottunk az asztalra, változik attól függően, hogy milyen szögből nézek rá arra az asztalra. Javítsunk rajta. A probléma az volt, hogy egy nem lineáris leképzést lineárisnak tekintettem, azzal közelítettem, és az approximációs hiba kiütközött az egészből. Hát milyen is ez a leképzés? Ami a paraméterezést illeti, a paraméterezés affin, tehát az x, y, z koordináták az UV-knek lineáris függvényei. Ráadásul ez a leképzés egyértelmű. Minden két háromszöghöz tartozik olyan affin transformáció, mert az egyik háromszöget a másikba képezi le. Aki nem hiszi el, írja föl ezt a három leképzést, és alkalmazza az interpolációs kényszereket, azaz ennek a pontnak ez a pont, ennek a pontnak ez a pont, ennek a pontnak ez a pont felel meg. Hány egyenletet is kap? Három egyenletet, ugye három ismeretlen van, ezt egyértelműen meg lehet oldani. Ugye az a tulajdonság, hogy a csúcspontok megfelelően kerülnek, hogy a csúcspontokhoz képest a háromszög minden pontja háromszögbe megy át, pedig következik abból, hogy egy affin transformációról van szó. Affin transformáció háromszöget csak háromszögbe tud leképezni. Házi feladat annak bebizonyítása, hogy például egy homogén lineáris transformáció ehhez képest egy téglalapot akármilyen konvex négyszögbe képes átvinni. Vagy két konvex négyszög között található, hát homogén lineáris értelemben egyértelmű homogén lineáris transformáció. De nekünk most csak ez kell. Tehát ez egy lineáris általában. Ez egy affin transformáció. Ugye az affin transformáció egyben homogén lineáris transformáció is. A másik ág, amivel részletesen foglalkoztunk, a referenciahelyzetből a képre átvívő transformáció, pedig homogén lineáris transformáció. Egy 4x4-es mátrix szorzás, ami nem garantálja azt, hogy a negyedik homogén koordináta megmarad, tehát addig lineáris ez a művelet, amíg homogén koordinátákban dolgozunk. Amikor vissza akarunk lépni Descartes koordinátákban, akkor éppen a homogén osztás miatt, osztás nem lesz továbbá lineáris. Tehát Descartes koordinátákban nem lineáris, homogén koordinátákban lineáris. Ez homogén lineáris, affinitásul. Ez homogén lineáris. Ugye ez megadható egy 4x4-es mátrixsal, ez is megadható egy 4x4-es mátrixsal a homogén koordinátákig. Tehát innen ide is megadható egy 4x4-es mátrixsal, ami 4x4-es mátrixsal két mátrixnak a szorzata. Együttesen is homogén lineáris transformációt alkotnak. Azaz, az UV textúra paramétereknek a XH, YH pixel koordináta és a negyedik homogén koordináta, most az Z-től már eltekintettem, mert ugye vetítettem a képernyőre, lineáris függvényei. Homogén koordinátákban lineáris ez a művel. Ez az igazi kapcsolat a kettő között. De nekünk nem erre van szükségünk, mi nem a textúra térből akarunk eljutni a képernyő koordináta rendszerbe, mert a kitöltést a képernyő koordináta rendszerbe végezzük, itt látogatjuk meg a pixeleket, itt állnak elő az XY párok. Arra van szükségünk, hogyha van egy XY pár, van egy pixelünk, akkor visszatranszformáljunk ide. Tehát ennek az inverzét kellene számolni. Hát nos, ha invertáljuk, osszuk el az egyenlet mind a két oldalát H-val, akkor mi lesz XH per H az X, YH per H az Y, pixel koordináták, ugye Descartes koordináta rendszerben, ugye H per H az 1. A másik oldalon az lesz, hogy U per H, V per H, meg 1 per H. Meg szorozzuk meg a T mátrixnak az inverzével mind a két oldalt, tehát akkor innen a T mátrixot kiírthatom, és akkor nyilván megjelenik a másik oldalon a T minusz 1. Mit jelent ez? Nem az UV textúra koordináta lesz az XY-nak lineáris függvénye, ahogy ezt idáig föltételeztük, hanem az U per H, V per H, 1 per H, 3-as. Bebizonyítottuk, hogy az viszont lineáris. Ezt kell tehát nekünk lineárisan interpolálni. Nem az U-t és a V-t külön, hanem az U per H hányadost fogjuk lineárisan interpolálni, a V per H hányadost fogjuk lineárisan interpolálni, meg az 1 per H hányadost fogjuk lineárisan interpolálni. Jó. Megérkeztünk az inkrementális csővezeték végén a képernyő koordináta rendszerbe. Háromszögünk van, ugye három csúcsponttal, ezt vetítjük a képernyőre, ezt töltjük ki. A három csúcsban megvannak a Descartes koordináták, de nem felejtjük el azt sem, hogy a homogén osztás előtt mi volt az adott csúcspontnak a negyedik homogén koordinátája. Van egy XY-om, meg az a H is. Mellesleg ugye a H-nak csak geometriai jelentése van, hogyha azokkal a transformációs mátrixokkal dolgozunk, amit megtanultunk, akkor mi a H? Mi a geometriai jelentés? Kamera koordináta rendszerben a mínusz Z. A kamerától való távolság az Z-tengely mentén. Tehát azzal indulok, hogy megvan a három pixel koordináta XY, megőrzöm még a homogén osztás előttről a hozzátartozó negyedik homogén koordinátát. Ott még negyedik volt ugye a H. Az U per H, V per H, 1 per H-t fogom lineárisan interpolálni, azaz feltételezzük, hogy az U per H az fölírható úgy, hogy A szor X, meg B szer Y, meg C. A V per H is fölírható így, meg az 1 per H is fölírható így. Honnan kapom meg az A, B, C-t? Triangle setup, triangle setup, triangle setup. Három darab. Három ismeretlenes egyenletrendszer, ugyanaz, amit megoldottunk kétféleképpen. Most is meg, ezt is meg kell oldani, ezt is meg kell oldani, ezt is meg kell oldani, és akkor kapok három darab ilyen hármast, ABC-t. Egyet az U per 3, a másikat a V per 3, a harmadikat az 1 per 3. Ez a három interpolációs feltétel. Aztán a kitöltés ezek után, hát ahogy pötyögnek elő az XY koordináták, behelyettesítem a lineáris interpolációs képletbe, most már tudom az AU, BU, CU-t a triangle setup eredményeképpen, a lineáris egyenletrendszer eredményeképpen, azaz egy konkrét XY számpára a behelyettesítés megadja, hogy erre a pixellel mi lesz az U per H hányados, mi lesz a V per H hányados, és mi lesz az 1 per H hányados. Hát nekem nem az U per H kell, hanem az U meg a V. Hogy lehet ebből a hármasból az U-t előállítani? Hát az U per H-t megszorozom H-val, vagy ha úgy tetszik, az U per H-t elosztom 1 per H-val. Tehát az U, ez, osztva ezzel. És az eredmény korrekt. Itt nincs közelítés. Hát az U és a V az XY pixel koordinátáknak ilyen függvényei. Két lineáris kifejezést kell osztani. A nevező mind a kettőben ugyanaz, ugye az 1 per H történetesen. Kamera koordináta rendszerbeli Z, aki geometriai jelentést szeretne társítani ehhez. És hogyha ezt alkalmazunk, akkor természetesen a teknősünknek a páncélja is helyesen fog megjelenni az asztalon, nem fog úgy eltorzulni, ahogy ebben az esetben láttuk. Maga a hardware számláló egy pásztán pötyögteti az X-eket, az U per A-hoz fölveszek egy interpolátort, ugyanúgy néz ki, ami a Z-t, RGB-t előállítja. A V per A-hoz is fölveszek egy interpolátort, az 1 per H-hoz is fölveszek interpolátort. Ez a két fájdalmas része a hardvernek, ugye két osztót is be kell építeni. Ugye összeadót, ezt tanulták digitális technikából, akár egy kombinációs hálózattal realizálni lehet. Az osztás már némileg komplikáltabb művelet, de hát higgyük el, hogy okos emberek képesek ilyen hardvereket gyártani. Tehát az U per H-t elosztja az 1 per H-val, és megvan az U. Az UV címként jelenik meg a textúra memória bemenetén, és ezzel címről kiolvassuk a hozzáadható RGB értéket, ami megy tovább a raster tárgyal. Köszönöm a figyelmet.